A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Sok szeretettel köszöntöm mindazokat, akik nézik, hallgatják. Interneten keresztül lesz az Isten tiszteletet az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 479. dicséretünket énekeljük. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk János evangéliumának 6. részéből, a 35-től 51-ig terjedő versekből.
Jézus pedig azt válaszolta: én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik meg soha, és aki hisz bennem, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, hogy noha láttatok engem, mégsem hisztek. Mindenki, akit nekem ad az Atya, hozzám jön, és aki hozzám jön, azt semmiképpen nem taszítom el. Mert azért szálltam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy abból, amit nekem adott, semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam azt az utolsó napon. Az pedig az én Atyámnak akarata, hogy aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen, és feltámasszam az utolsó napon. A zsidók zúgolódtak ellene, mert azt mondta: én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállt alá. És azt mondták: nem de Jézus ez, a József fia, akinek ismerjük az apját és az anyját? Hogyan mondhatja akkor, hogy a mennyből szállt alá? Jézus ekkor így válaszolt: ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, ha az Atya, aki elküldött engem, nem vonza őt. Én pedig feltámasztom majd az utolsó napon. Megvan írva a prófétáknál: és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Mindaz, aki hallja az Atyát, és tanul tőle, én hozzám jön. Nem mintha valaki is látta volna az Atyát, csak aki az Istentől van, az látta az Atyát. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá, hogy aki eszik belőle, ne halljon meg. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Ez a kenyér pedig az én testem, amelyet odaadok a világ életéért. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Hálát adunk neked, mennyei édesatyánk, hogy elküldted nekünk a te fiadat Jézust, az élet kenyerét, a mi életünk táplálóját, a mi életünk megváltóját, a te szentséges fiadat. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy alászálltál, hogy táplálhass bennünket, hogy ott a kereszten ez a kenyér, a te tested megtörettessék. Köszönjük neked, hogy adtad a te véredet, hogy itass bennünket, hogy éltess bennünket, hogy megajándékozzál bennünket a bűnbocsánattal, az örök élettel. Bocsáss meg, Úr Jézus Krisztus, hogy sokszor a világ kenyerét, a gibeoniták penészes kenyerét esszük, és az után vágyódunk. Bocsáss meg ezért. De hadd nézhessük most is te reád, ott a kereszten, ahol megtörettél, értünk, helyettünk és miattunk. Hadd lehessen most is szó rólad, az élet kenyeréről, amelyet adtál a világ életéért, a mi életünkért is. Könyörülj meg rajtunk, hogy most is táplálhass bennünket, éltethess bennünket, áld meg az ige hirdetőjét, és bennünket is, hogy halljuk, és megcselekedhessük, és hogy abból a kenyérből legyünk mi is morzsák, aki te vagy, az élet kenyeréből. Légy áldott ezért, hogy megcselekszed ezt, add, hogy ezt el is higgyük. Ámen.
Istenünk bűnbocsátó kegyelmét János evangéliumának 6. részéből a 47. versből hirdetem nektek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz, annak örök élete van. Ámen. Az ige hirdetésére készülve a 154. dicséretet énekeljük. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő lelkét segítségül hívva és kérve üzenetét szeretném közöttetek hirdetni, írva található a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi ige szakaszban, János evangéliumának 6. részében, az 52-től 59-ig terjedő versekben. A zsidók egymás között vitatkozni kezdtek, és azt kérdezték, hogyan adhatja nekünk a testét, hogy azt együk? Jézus azt mondta nekik, bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad, és én is ő benne. Ahogy elküldött engem az élő atya, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog általam. Ez a kenyér, amely a mennyből szállt alá, nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket mondta, amikor Kapernaumban, a zsinagógában tanított. Kedves testvérek, Shakespearenek van egy mulatságos komédiája, a Tévedések vígjátéka, amely félreértések sorozatából áll. Jézus szavait is könnyű félreérteni. Félre is értették kortársai csak úgy, mint azóta is milliók és milliók. Ez a félreértés viszont nem komédiába illő, hanem nagyon is szomorú. Jó lenne, ha mi nem értenénk félre. Először az előzményekről szeretnék néhány szót szólni, aztán arról, hogy Jézus teste igazi étel és vére igazi ital, de mit is jelent ez? Ezen belül szeretnék szólni a testi evésről, a lelki evésről, és a sákramentumi evésről, az úrvacsoráról. És végül a harmadik, amit meg kell említenem, hogy a mi életünk is táplálék. De azért ezután hadd tegyek zárójelbe egy kérdőjelet, hogy vajon csak ugyan az-e. Először lássuk tehát az előzményeket. Egy alkalommal Jézus elment a galileai tenger a Tibériás tavának túlsó partjára, ahová nagy sokaság követte. Meglátva őket, tanította a sokaságot Isten országának a titkaira, majd éhségüket észlelve leültette őket csoportonként a pázsitra, és megvendégelte az éhezőket, 5000 férfit, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Erről mind a négy evangélium beszámol, de csak János evangéliuma beszél arról, hogy a sokaság erre el akarta ragadni őt, hogy királlyá tegyék, de Jézus átment közöttük, és eltávozott onnan. Később, amikor újra sokakkal találkozott, elkezdte tanítani őket arra, hogy mit is jelent a kenyérszaporítás csodája. Hogy nem a földi étel a legfontosabb dolog a világon. Noha természetesen az is fontos. Hogy a kenyérszaporítást valóban azért tette, mert szükséget érzett maga körül, de hogy van egy másik kenyér, a lelki kenyér, amely, mint táplálék, sokkal fontosabb, mint a földi kenyér. Mert a földi kenyér csak erre a földi életre szól. A mennyei kenyér, a lelki kenyér viszont az örök életre. És ekkor mondta félreérthető szavait, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. Jézus gyakran fogalmazott félreérthető, sőt, megbotránkoztató módon. Igen, csak sarkosan. Miért? Azért, hogy akinek van füle a hallásra, az jobban meg tudja jegyezni a mondani valót, akinek pedig nincs, az legalább ne áltassa magát azzal, hogy minden rendben van. Így kell megkeresnünk ezeknek a szavaknak az értelmét is. Jézus teste tehát igazi étel és vére igazi ital, de hogyan is kell ezt érteni? Minden évben, amikor a konfirmandusokkal elérkezünk az úrvacsora témájához, elmagyarázom nekik a háromféle evés rejtelmeit, úgy, ahogyan azt a második helvét hitvallásban olvassuk. Az első a testi, fizikai táplálkozás. Amikor reggelire kenyeret eszünk, vagy gyümölcsjoghurtot müzlivel, amikor ebédre rántott csirkét, vagy tökfőzeléket, amikor nassolásként chipset vagy csokoládét, akkor fizikailag táplálkozunk. Ezt különösebben magyarázni nem kell. A Jézust hallgató sokaság fizikai táplálkozásként értette Jézus kijelentését, és ezért botránkozott meg benne. Így olvastuk az igében, a zsidók egymás között vitatkozni kezdtek, és azt kérdezték, hogyan adhatja nekünk a testét, hogy azt együk? Még tanítványai között is voltak olyanok, akik nyíltan megvallották, ez a holnapi igében van, kemény beszéd ez, ki tudja ezt megérteni. Ettől fogva sokan visszavonultak a tanítványai közül, és többé nem jártak vele. Igen, Jézus kijelentését félreértve nem csoda, hogy megbotránkoztak. Egyrészt ott volt a mózesi vértilalom, hogy semmi véreset nem lehetett megenni. Másrészt emberhúsát enni, hiszen ez kannibalizmus. Sajnos a katolikus egyház mind a mai napig tökéletesen félreérti Jézus szavait, amikor úgy véli, hogy az ostya és a bor a felajánláskor Krisztus igazi testévé és vérévé változik át. Tragikomikus dolog az a tény, hogy a varázslás szava kifejezése, a hókusz-pókusz éppen ebből a mise áldozatból ered. Tudnélik, amikor a latin nyelvű misézés közben a pap kimondta Jézus szavait az úrvacsora szereztetési igéjéből, hoc est corpus meum, azaz ez az én testem, ezt, akik nem tudtak latinul, nem értették, csak azt látták, hogy valami ilyesmit mond a pap, hogy hókusz pókusz, és közben varázslás történik, mert átalakul az ostya és a bor Krisztus testévé és vérévé. A második evés a lelki táplálkozás. Jézus azt mondta nekik, bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad, és én is ő benne. Ahogy elküldött engem az élő atya, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog általam. Ez a kenyér, amely a mennyből szállt alá, nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek és meghaltak, aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. János evangéliumában éppen erről van szó, erről a lelki evésről. Még csak nem is az úrvacsoráról, hiszen azt Jézus csak egy év múlva szerezte. Jézus itt a lelki evésről és ivásról beszél. De mi ez a lelki evés és ivás? Erről korábban olvasunk néhány sort. Én vagyok az élet kenyere, mondja Jézus, aki hozzám jön, nem éhezik meg soha, és aki hisz bennem, nem szomjazik meg soha. A zsidók ugyanúgy testi, földi síkon értelmezték Jézus szavait, mint a samáriai asszony, amikor Jézus az élő vizet kínálta fel neki. A samáriai asszony azt mondta, hogy Uram, add nekem ezt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne járjak ide meríteni. Itt néhány fejezettel később pedig a zsidók mondják azt, hogy Uram, add nekünk mindenkor ezt a kenyeret. És ezután következik Jézus lelki magyarázata. Jézushoz menni ugyanis étel, és Jézusban hinni ugyanis ital. Vagy úgy is mondhatnám, megtérni étel, és élő hitben járni ital. Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, nem éhezik meg soha, és aki hisz bennem, nem szomjazik meg soha. Mit eszünk és iszunk? Lelkiképpen Krisztus testét és vérét, azaz kereszt halálának a javait. Éppen úgy, ahogyan a tápláló étel és szomjoltó ital testi életet biztosít az embernek, Jézus, mint igazi étel és ital, követőit, az élő hitűeket lelkileg tartja életben, sőt, örök életben. Zárójelben szeretnék annyit megjegyezni, hogy vannak kéziratok, melyekben úgy szerepel, mint a felolvasott fordításban, az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital, azaz igazán, valóban étel és ital. És vannak kéziratok, melyekben úgy szerepel, mint az új fordítású Bibliában, az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Azaz igazi, valódi étel és ital. Persze a két kijelentés, a kétféle szövegvariáns tulajdonképpen ugyanazt mondja. Jézus azért tudott az élet kenyerévé lenni, mert testé és vérré, azaz emberré lett, sőt, testvérré lett a mi testvérünké. Test és vér, azaz mulandó ember, szenvedésében és halálában is közösséget vállalt velünk, de azért azt ne felejtsük el, hogy az ő halála nem közönséges halál volt, hanem váltsághalál, elégtétel Istennek, testvérei bűnéért. Olyan szép a magyar nyelv, hogy a testvért testvérnek nevezi. Megint csak a szó fizikai és lelki értelmében egyaránt. Így vált Jézus testvérünké. A harmadik evés a sákramentumi. Az úrvacsorát Jézus egy évvel később az utolsó vacsorán szerezte, de már ennél az igénél is gondolhatunk rá. Tulajdonképpen itt nem az úrvacsoráról van szó. Hát még egy egész évnek kell eltelnie a következő húsvétig. Itt azt olvassuk, hogy az 5000 ember megvendégelése húsvét környékén történt, és majd csak a következő húsvéton áldozzák fel Jézust, feszítik keresztre, és az előtti csütörtökön az utolsó vacsorán szerezte az úrvacsora sákramentumát. De már most gondolhatunk erre a tényre is. A sákramentumi evés az az étkezés, amikor testileg azért veszünk táplálékot magunkhoz, hogy elsősorban lelkileg táplálkozzunk. Hiszen az úrvacsorai kenyértől nem lakunk jól, és az úrvacsorai bortól senki sem részegedik meg, hiszen olyan kis mennyiséget veszünk mindkettőből magunkhoz. De ha hittel vesszük, akkor Jézus táplálja lelkünket az örök életre. Az úrvacsora, a sákramentumi evés, amikor egy Jézus által rendelt szertartásban összekapcsolódik egymással a testi és a lelki táplálkozás. De itt ebben az ige szakaszban a legfontosabb a lelki táplálkozás. A zsidók ezt félreértették, testire gondoltak, és ezért megbotránkoztak Jézusban. Jézus viszont azért fogalmazott ennyire sarkosan, ennyire megbotránkoztató módon, hogy akinek van füle hallásra, jobban meg tudja jegyezni a mondani valóját, akinek pedig nincs, az inkább menjen el. El is mentek sokan. Lelki táplálkozás, Jézusban hinni, hitre jutni, és hitben járni egy életen keresztül. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki bennem hisz, nem szomjazik meg soha, mondja Jézus. De azért kell beszélnünk egy harmadik dologról is, méghozzá a mi életünkről, mint táplálékról. Oswald Chambers is többször ír arról Krisztus mindenek felett című naponkénti áhítatos könyvében, hogy megtört kenyérré és kiöntött borrá kell lennünk mások számára. Mit jelent ez? Nekünk nem kell meghalnunk másokért. Nekünk élnünk kell másokért. Az, hogy meghalni másokért, ez Jézus Krisztus küldetése volt. Természetesen Jézus küldetésébe az is beletartozott, hogy ő élt is másokért. Egész e földi szolgálata nem volt más, mint a másokért való élés. És ez csúcsosodott ki megváltó kereszt halálában, amikor magára vállalta Istentől való távolságunkat, az elveszettség állapotát, és belehalt abba. De Jézus küldetésében ezt a másodikat tudnélik, hogy nem meghalni másokért, hanem élni másokért. Ezt mi is tudjuk követni. Azaz mások testvérévé lenni, ez a mi küldetésünk is. Közösséget vállalni másokkal, másokat különbnek tartani magunknál, és nem csak a magunk érdekét nézni, hanem másokét is. A mi életünk, mint táplálék. De azért mondtam már az elején, hogy zárójelbe oda teszek egy kérdőjelet. Hogy vajon tényleg így van, vagy magunknak érünk? Kedves testvérek, még élő hitre jutott emberek is le tudják úgy élni az életüket, hogy maguknak élnek. Hogy örvendeznek annak, hogy Isten engem örök élettel ajándékozott meg, új életre jutottam Jézus Krisztusban, hitre jutottam Jézus Krisztusban, milyen jó nekem! És hol van a bizonságtétel, és hol van a másokért élés, és hol van az, hogy megtört kenyéré és kiöntött borrá lenni mások számára? A mi életünk, mint táplálék. A mi életünk, mint táplálék? Hadd tegyem fel ezt a kérdést. Ebben hadd legyünk Jézus Krisztus szolgái, hiszen a szolga nem különb az ő mesterénél. Hogyha a mestert üldözték, akkor bennünket is üldözni fognak. Ha a mester az életét áldozta a testvéreiért, akkor mi is tartozunk azzal, hogy életünket odaadjuk a testvéreinknek, ha nem is a halál értelmében, hanem a másokért való élés értelmében. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Az igére válaszképpen a 379. dicséret első 4 versét énekeljük. Emlékezzél Úristen híveidről, lelki, testi, sokféle szükségünkről. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, magasztalunk téged, hogy ott a Golgotai kereszten megtöretett a tested és kiontatott a véred. Köszönjük, Urunk, hogy mind lelkiképpen táplálsz bennünket, mind időről időre a sákramentumi módon is az úrvacsorában. Kérünk, Urunk, hogy hadd mehessünk oda hozzád, és hadd járjunk veled hitben egy egész életen keresztül, hogy ne éhezzünk és ne szomjazzunk. Köszönjük, Urunk, hogy a te tested étel és a te véred ital, így lelki értelemben, ami számunkra. Kérünk, hogy egész életünkben ne éhezzünk és ne szomjazzunk. Mindig tudjuk, hogy kihez kell mennünk problémáinkban a megoldásért, kitől kell várjunk az eligazítást, és kinek kell engedelmeskednünk egy életen keresztül. Így kérünk saját egyéni életünkért, és így kérünk gyülekezetünkért is, hogy mindig adj értelmes szívet, hogy megérthessük akaratodat. Urunk, hadd könyörögjünk azokért is, akik betegek. Akár a járvány miatt, mert elkapták a fertőzést, akár valamilyen más okból, kérünk, hogy ha kedves neked, akkor állj az ő betegágyuk mellett, és építs meg őket, de mindenféleképpen végezd el bennük és szeretteik életében azt a munkát, amit el akarsz végezni. Különösképpen is hadd imádkozzunk azért a kislányért, akiért már elmúlt hetekben is imádkoztunk. Köszönjük, Urunk, hogy az életveszélyen túl van, de hadd kérjünk arra, hogy ha kedves neked, akkor a teljes gyógyulást is add meg neki. És hadd könyörögjünk hazánkért, hadd könyörögjünk az egész világért, Urunk, minél többen hadd érthessék meg a te akaratodat és a te tervedet, hogy mit, miért készítettél el a világ életében, és mivel, mi a célod, hogy minél többen feléd forduljanak, és igazat adjanak neked a megtérésre. Kérünk, Urunk, hogy a magunkban csöndben elmondott imádságainkat is hallgass meg kegyelmesen. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen. Áldás, békesség, viszontlátásra.